tartalmi vonatkozását, fizikai tartalmi vonatkozását a illető kiállított tárgynak.
Igen, ahogy most így a termeket felsorolta, azokból látszik is, hogy milyen jelentős személyek és életművek sorakoznak itt a múzeumban. Jedlik, Cipernovszky, Bláti, és még milyen személyiségek, életutak kötődnek ide.
Brody nevét említhetjük meg, még ugye Bláti Cipernovszky, azt mondtad?
Igen,
Bláti
Cipernovszky.
Bláti Cipernovszky Déri, ők a transformátor, Bláti a fogyasztásmérő feltalálója, akkor Kandó Kálmán, ugye, akiről beszélhetünk, Bay Zoltán, a holdradar felfedezője, hozzáfűződik a etalonméter meghatározása, amit 1983-tól az esti rendszer elfogadott. Hát ezek azok, akik ilyen kiváló. És hát nyilvánvaló Ganz gyárnak mérnökei, akik a vontató technikában, vagy pedig a vasútfejlesztésben részt vettek, hát azokról van bővebb információ a múzeumban.
És Dani, mit gondolsz, mennyi idő lesz, amíg megcsinálod ezt a kis távirányításos autót, és milyen plusz lesz rajta szerinted még?
Hát a plusz az, azt nem tudom, de szerintem gyorsan kész lesz.
Mennyi idő?
Nem tudom, egy ilyen 2 hét alatt biztos.
Úgyhogy mennyit szánsz rá? Így minden nap foglalkozol vele? Hazamész az iskolából? Leülsz a kis szobádba az asztalodhoz?
Nem, csak így hétvégén.
Csak hétvégén, mert napközben csinálni kell a rendes házi feladatot, ugye?
Igen.
Sajnos. És a anyuka mit javasol a többi anyukának, hogyha esetleg ilyen érdeklődésű gyermeke van? Kinek javaslod, kik látogassanak ide ebbe a múzeumba?
Szerintem nagyjából mindenki. Én első osztályba kezdeném, mert biztos vagyok benne, hogy a matematikához és a fizikához való hozzáállásuk egészen más lenne a gyerekeknek, hogyha kézzel készített kísérleteket önmaguk tudnának létrehozni, és nem ötödikbe kezdenék el a száraz fizikával. Ez az elektrotechnikai múzeum, ez ugyanúgy, ahogy te is mondod, egy kincses tár. Véleményem szerint megunhatatlan. Nem tudom, hogy lehet, hogy lassan beköltözünk, de mindig van valami új, akárhányszor jövünk.
Milyen gyakran szoktatok jön?
Hát, ha tehetjük, akkor 2-3 hetente azért itt vagyunk.
Nagyon szépen köszönjük, és ezúton sok sikert kívánunk az itt dolgozóknak, ajánljuk az érdeklődőknek, hogy jöjjenek el, látogassanak ide, hiszen most örömhír gyanánt nyugodtan mondhatjuk, hogy nyitva lesz. Köszönjük! Aki a CERN látogatóközpontjának a igazgatója volt, most nyugdíjba megy, és elkísért az egyik kolléganője, aki éppen csak hazalátogatott. Bemutatkozná nekünk?
Igen, Garai Zsó vagyok, és a látogatóközpontban dolgozom, és a látogatásokat szervezzük. Turistáknak, iskolás csoportoknak, tanároknak, mindenkinek, mindenki szeretettel várunk.
Igen, és hogyan keveredtél oda, hogyan vitt oda a pályát, hogy ilyen szerencsés helyzetben ott élhetsz, és egy nagy laboratórium mellett dolgozhatsz.
A férjem után mentem igazából, akkor még csak a barátom volt, majd a vőlegényem lett, és utána megtanultam franciául, utána önkéntesként dolgoztam a recepción, hogy gyakoroljam a nyelvet, és akkor bekerültem végül is a vizitszervizbe segítőként, utána néhány évet egy másik helyen töltöttem, szintén a CERN-be, a könyvtárba, de mindig is vissza szerettem volna menni a látogatóközpontba, és amikor megőrösedett egy állás, akkor újra megpályáztam, és sikerült.
És milyen élményekkel gazdagodtál? És előtte volt egyáltalán tapasztalatod egyáltalán fizika területéről, vagy ilyen nagyhatalmas alapkutatásokkal kapcsolatban?
Nem volt, nem is hallottam őszintén a CERN-ről nagyon sokáig, és mondjuk én igazából a nyelvtudásnak köszönhetően kerültem oda, úgyhogy én nem fizikus vagyok, én humán szakon végeztem, magyar-olasz-szakos tanár eredetileg, majd a Külker főiskolára jártam, és itt, hát amit nagyon szeretek, hogy minden nap kihívás, ugye, mert emberekkel dolgozunk, sose tudjuk, hogy mi fog történni. Mindig vannak meglepetések, és hogy a nyelveket, tehát minden nap minden nyelvet, minden ígyet használom folyamatosan.
Mi a CERN tudomány kommunikációjának így a fő célja? Milyen látogatói rétegeket akartok elérni? Hogyan határoztak meg egy ilyen célcsoportot?
Hát főleg az iskolás csoportokat, illetve a tanárokat, ugye, és azt, hogy bemutatni nekik, hogy ez nem valami teljesen elgondolok, hanem hogy a mindennapokban is használjuk végül is ezeket a találmányokat, csak nem tudnak róla, hogy mi van mögötte. Mert úgy gondolom, hogy Magyarországon még az oktatás most is eléggé könyvszag alapú, és hogy nem csinálnak elég kísérletet, tehát nem látják, hogy hogyan lehet hasznosítani azt, amit tanulnak. Tehát, hogy iskolás csoportok jönnek, azért a tanárok előre már fölkészítik, van alapjukra nagyon nagy átlagban a csoportoknak már, a turisták csoportoknak pedig hát itt a vezetőktől függ, megpróbálják egy kicsit lejjebbi szinten bemutatni a CENT, és az alapokkal kezdeni, hogy mindenki számára érthető legyen, de persze egy látogatás az nagyon függ attól, hogy ki a vezető, és hogy mennyire képes alkalmazkodni az adott csoport szintjéhez.
És hányan dolgoztok itt a látogatóközpontban? Hány alkalmazott van ebben? Hány vezető?
Hát tehát a Mixor a főnöke, ezen kívül mi ketten vagyunk az irodában, és a guide-ok, vagy hát a vezetők önkéntes alapon dolgoznak, ők aktív fizikusok, mérnökök, informatikusok, illetve nyugdíjasok is, és hát olyan 200-300 aktív vezetőnk van jelen pillanatban, és majdnem minden nyelven tudunk vezetést biztosítani. Néha még korájú is sikerül.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy melyik volt a legextrémebb csoport, a legegzotikusabb?
A korai japán, igen, tehát ők a legnehezebb találni végül is vezetőt, és sokszor az északi országokból, tehát nehéz svédül, norvégul találni finnül. Mindig azért sikerül, legalább az, hogy a vezetés egy része az adott ország, vagy az adott csoport anyanyelvén legyünk, nagyon odafigyelünk rá.
Két ilyen hely van, ahova ugye a látogatók így önmaguk is bemehetnek, egy Mikrokozmosz című kiállítás a maga látogatóközpontban, és van egy hatalmas, favázas, csodálatos szerkezet, a Globe, ahol pedig a részecskék világa, című kiállítás van. Melyik a népszerűbb, és hogyan mind a kettőt meglátogatják a látogatók általában, vagy hogy egészíti ki egymást ez a két kiállítás?
Általában mind a kettőt meglátogatják. A Globe az ugye sokkal modernebb, ott nagyon sok új technikát láthatnak, és szerintem látványosabb, de én úgy gondolom, hogy iskolás csoportoknak a Mikrokozmosz sokkal több mindent ad, és sokkal jobban el lehet magyarázni az alapokat a Mikrokozmoszban, mint a Globe-ban.
És a laboratórium többi részében vannak bejárható útvonalak?
Csak vezetéssel, tehát csak úgy besétálni nem lehet a CEM-be, de vezetéssel természetesen igen. És hogyha, nem tudom, ha magyar csoportok jönnek, akkor szeretettel várunk mindenkit, és ahogy Mik is mondta az előbb, meg kell engem keresni, és lehetetlen általában nem létezik. Tehát majd próbálunk mindenkit szeretettel várni, és megszervezni a látogatást.
Jó, akkor egy elérhetőséget szeretnénk.
zsuzsanna.garai@cern.ch.
Szuper, sok sikert kívánunk! Gabriellával beszélgetünk itt az Elektrotechnikai Múzeumban. Ő is részt vett, nem csak itt ezen az alkalmon, itt az Elektrotechnikai Múzeumban, ezen az utótalálkozón, ahol a tanároknak még további előadásokat tartottak, hanem magában a tanulmányi kirándulás során is a CERN-ben. Azt hiszem, ha jól tudom, 2 éve vagy bekapcsolódva ebbe a programba. Hogyan kerültél egyáltalán ebbe a tanári programba, mint előadó magyar kutató segítő, aki a tanári csoportokat segíti, és hogyan kerültél a CERN-be, mint fizikus kutató?
Tehát 3 éve veszek részt ebben a programban, akkor kerestek egy viszonylag fiatal hölgyet, aki tudna esetleg tanítani, hogy megmutassák azt is, hogy nem csupán férfi szakma ez, hanem egy női szakma is. Úgyhogy így kerültem én a képbe, azért nincs olyan nagyon sok női magyar kutató a CERN-ben. A CERN-be pedig egy nyári diákprogrammal kerültem ki, még amikor 3. éves voltam az egyetemen, és gyakorlatilag azóta, ugye ott csináltam a diplomamunkámat, a PhD-met, és már hosszú idő óta, mint posztdoktorális kutató is kint dolgozom. Amikor én kikerültem, akkor még a CERN előző gyorsítója, a nagy elektron-pozitron köztető működött, és már akkor is kerestük a Higgs bozont, és az én diplomatémám az a Higgs bozonok keresése volt.
És ha jól tudom, ma itt a tanári találkozón is erről tartottál előadást. Egy nagyon rövid összefoglalót, ha tudnál nekünk adni, hiszen most ugye hát az idei Nobel-díjjal ez az egyik top téma a fizikában és a természettudományokban, és hát mindig arra lyukadunk ki például Horváth Ezsővel, meg a fizikus CERN-es kutatókkal, hogy talán jobb lett volna nem ezt a Higgs bozont megtalálni. Tehát egy nagyon rövid összefoglalót, hogy miért is jó, hogy megtaláltátok a Higgs bozont, detektálni lehetett, és miért is nem jó.
Hát természetesen nagyon örültünk neki, hogy felfedeztük a Higgs bozont, hiszen az LHC-nak az egyik fő célja az az volt, hogy keressük ezeket a részecskéket. A Higgs bozonokra azért van szükség a részecske fizikában, hogy megmagyarázzuk azt, hogy hogyan kapnak az elemi részecskék tömeget. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen például, ha az elektronnak, ami egy elemi részecske, nem lenne tömege, akkor az atomok nem lennének stabilok, és mi most nem tudnánk itt beszélgetni. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy felfedeztünk egy Higgs bozont. Hogy miért voltunk kicsit csalódottak, úgy mondjam, az azért van, mert az a Higgs bozon, amit felfedeztünk, az nagyon jól egyezik a standard modellel, ami a részecske fizikának az alapelmélete, és tudjuk azonban, hogy vannak olyan kérdések, amitre a standard modell nem tud válaszolni, például az, hogy mi a sötét anyag, ami betörti az univerzumunkat, és azért szerettünk volna valami olyan Higgs bozont, vagy valami Higgs bozonszerűséget találni, ami egy kicsit azért különbözik ettől a standard modell vártól, mert akkor az egy utat nyithatna ahhoz, hogy esetleg felfedezzük, hogy mi az az új fizika, ami még a standard modell mögött van.
Mégiscsak ehhez a Nobel-díjhoz visszakanyarodva, hogy mi volt az oka annak, hogy elméletileg ezt a Higgs bozont létre kellett hozni? Tehát mi hiányzott, hiszen ki kellett találni?
A részecske fizikában és a fizikában általában mi nagyon szeretjük a szimmetriákat. Azaz, hogyha van egy valamilyen transformáció, például az, hogy egy tükörbe belenézek, akkor arra a természet szimmetrikus vagy nem szimmetrikus. A standard modellnek van egy szimmetriája, ami nem engedi meg azt, hogy benne nehéz kölcsönhatást közvetítő részecskék legyenek, és azért volt szükségünk a Higgs bozonokra, hogy meg tudjuk magyarázni, hogyan is generálódott ez a tömeg a WZ bozonoknak, amik a gyenge kölcsönhatást közvetítői a tömege. Úgyhogy ezért volt szükségünk a Higgs bozonra, és ezért is keressük, ugye.
Mi a legfőbb kérdése most a fizikának? Az előbb megemlítettük ugye a sötét anyagot, meg a sötét energiát, de hogy vajon ezeknek a kutatásának és a vizsgálatának a módja, ez tényleg a kvantumfizika, illetve a részecske fizika területéről indítható-e el, kell-e hozzá ez a részecske gyorsító, és ezek a technikai feltételek vajon kiinduló pontjai lehetnek-e a sötét anyag vizsgálatának?
A sötét anyagot azt természetesen nem csupán nagy gyorsítók mellett lehet keresni. Azt, hogy sötét anyag létezik, azt is kozmológiai megfigyelésekből, például azokból, hogy a galaxisok hogyan mozognak, azokból következtettek rá. De hogyha laboratóriumi körülmények között tanulmányozni szeretnénk a sötét anyagot, akkor nagyon nehéz más olyan módszert elképzelni, ahol ezeket mi tudjuk kelteni, amiben különbözik egy gyorsító, például a kozmológiai megfigyelésektől, az az, hogy itt kontrollált körülmények között tudunk új részecskéket kelteni.
No, és akkor, hogy ugye megvan a Higgs bozon, ami most ugye nem nyitott egyelőre meg egy új fizikát, mik a következő lépések a CERN-ben, és mik a következő lépések a fizika tudományában?
Hát én maradnék a részecske fizikánál, mert ahhoz értek. A fizika az egy nagyon-nagyon tág terület. A CERN-ben most egy úgynevezett technikai leállás van, amikor a gyorsítót felkészítik arra, hogy nagyobb energiával működhessen 2015-től, és reményeink szerint, amikor újra elkezdünk adatokat gyűjteni, akkor esetleg találunk valami olyan nyomokat, ami a standard modell mögötti új fizikára utal. Lehet ez szuperszimetria, lehetnek ezek további térbeli dimenziók, esetleg valamilyen új kölcsönhatás. Nem tudjuk pontosan mi, remélhetőleg kellemesen meglepődünk majd.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a tájékoztatást! és elmondanád, melyik iskolából jöttél?
Rendvai Dorottya vagyok, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból Budapestről.
Aki szintén idén nyáron részt vett a tanári továbbképzésen a Svájc területén lévő CERN laboratóriumban, és ha jól látom a divatos kis pólódon, a Torricelli csapat tagja voltál. Ez mit jelent?
Torricelli kísérletet kellett elvégeznünk, 8 fő alkotott egy csapatot, minden csapat kapott egy különleges kísérletet, amit több ízben el kellett végezni. Mi a CERN területén belül Budapesten, illetve a Mont Blanc tetején is mértünk.
Ez azt jelenti, tehát, hogy a tanulmányi kiránduláson a tanároknak külön saját kísérleteket is el kell végezniük, saját tapasztalatokat kell megszerezni. Milyen más kísérletek voltak még itt a tanári kísérleteken belül?
Kellett hangsebességet mérniük az egyik csapatnak, volt különböző kozmikus háttérsugárzásmérésünk is. Igazándiból a 6 csapat 6 valamilyen klasszikus mérés kapott. Legtöbb mérésnél vannak irodalmi adatok, amikkel lehet dolgozni, tudjuk, hogy minek kellene kijönni, és igazándiból mi feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy jól működik-e a fizika a különböző területeken.
Ez a tanulmányi kirándulás ez azt jelenti, hogy pár napot a CERN a laboratórium területén a kutatókkal, tudósokkal és a személyzettel együtt egy ilyen kampuszszerű területen töltöttetek. Mennyi idő volt ez, és mik történtek a napok alatt?
Hát lényegében ez egy 8 napos továbbképzés volt, pénteken indultunk, hát vasárnap hajnalban érkeztünk valamikor. Az első nap megálltunk Münchenben, egy kis városnézésre befutottunk azért az estére, másnap indultunk tovább, ott útközben még miatt megérkeztünk volna a CERN-be, megálltunk a Rajna vízesésnél is, vagyis nagyon sokrétűen nyaralás is volt egyben, majd megérkeztünk a CERN-be, onnantól lényegében 8 napra mosolyult mindenkinek az arcára. Ha lehet így fogalmazni, ha tudtam volna 4-5 évesen, hogy mi az a CERN, akkor azt mondanám, hogy ez az Alice csoda országban érzés eltöltött minket. Délelőtt főképp előadások voltak, délután üzemlátogatások, esténként közös éneklések, a helyi fizikusokkal beszélgetések. Pont jó helyen voltak olyan programok, amik kicsit kilendítettek a rengeteg tartalmi részből, amit próbáltak azért a fejünkbe súlykolni pár nap alatt. Abszolút különböző szakmai tapasztalatokkal jöttünk, általános iskolától, tanároktól kezdve egészen az egyetemi tanárokig szerintem elég vegyes volt, innentől kezdve mindenkinek különböző szintű volt a történet. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk szakmailag, emberileg, és azt gondolom, hogy az elmúlt pár évem legjobb 8 napját tölthettem ezzel a 40 fizika tanárral.
Honnan hallottál erről a tanulmányútról, és mi volt a jelentkezés feltétele, hogy ezt is megtudhass?
Na, alapvetően azt kolléganőmtől hallottam, a Berzsenyi Gimnáziumból több tanár is részt vett már ezen a továbbképzésen. Mondták, hogy mennyire zseniális, és nagyon-nagyon-nagyon sokszor elmondták, de őszintén azt gondolom, hogy soha nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyire az, mint ahogy mondták, ezt úgy nem lehet elképzelni. Ezen kívül meg van hirdetve azért az újságokon is, és a fizika tanári ankéton hirdetik meg minden évben, akkor szokták megnyitni a jelentkezést. Bárki jelentkezhet, nyilván főképp fizika tanároknak van ez kitalálva, de hallottam már, hogy valakivel kivételt tettek esetleg. Előnyt élvez az, aki fiatal, ebbe azt hiszem beleesek így körbenézve, előnyt élvez az, aki még nem volt, ez szintén, és előnyt élvez az, aki az ötös társulatnak a tagja, ezt nem vagyok, de ettől függetlenül úgy látszik, hogy még bőven befértünk a listára, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
És a diákjaid mit szóltak hozzá?
A diákjaim nagyon boldogok voltak, ők azért tavasszal voltak, szintén tanári kísérlettel. Én oda azért nem mentem, mint kísérletanár, mert reméltem, hogy beférek a nyári projektbe, de tervezzük továbbiakban is, hogy diákokat is vinnénk ide. Ugye nagyon messze van Magyarországtól, ez az egyetlen hátránya, de hogyha az ember több naposra tervezi, akkor abszolút megéri. Én azóta is órákon át mesélek nekik, úgyhogy ezt most sem tudnám folytatni, de nyilván nem erről szól a történet.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Varga János vagyok, és Székesfehérvárral a Gróf Széchenyi műszaki középiskolából jöttem, és nagyon örültem, hogy részt vettem ezen a CERN-nek a továbbképzésen, és olyan kellemes benyomásaim voltak, hogy nem tudtam kihagyni ezt a mai találkozót, ami szintén pozitív élményekkel zárul, azt hiszem.
Hogyan szerzett tudomást erről a tanulmányútról, és mik voltak az első gondolatai, amikor erről hírt kapott?
Hát erről már én nagyon régóta tudok, csak ebben nagyon nehéz bejutni. Tehát Magyarországon van 4000 fizika tanár, és egy ilyen út során körülbelül 40-42 fizika tanár tud csak kimenni, tehát gyakorlatilag 1%. Úgyhogy vannak feltételek, aminek meg kell felelni, taglak kell, hogy legyen valaki az Eötvös Loránd Tudományos Társaságnak. A fizika tanári ankétnak én rendszeres résztvevője vagyok, és ott, aki jelentkezik, az plusz előny szerez, és hát ezekkel mind rendelkezni kell, és az idén ez nekem összejött, és akkor így sikerül bejutnom, már több éve tervezem, hogy valahogy ki kellene jutnom, mert én fizikatanár is vagyok, meg ugyanakkor mérnök alapképzettségem is van, és a CERN az egy olyan műszaki alkotás, ami hát az emberiség történetében az egyik legnagyobb hordelejű, úgy gondolom. Tehát nem csak mint fizikusnak, fizikatanárnak, mint mondjuk gyártástechnológus gépészmérnöknek is egy kuriózum.
Hát önmagában ez egy hatalmas élmény akkor oda eljutni, de mégis mi volt a legmeghatározóbb, meg legmélyebb nyomot hagyó élménye, tapasztalata ez az út során?
Ami miatt én nagyon örültem, hogy kijutottam, hogy maga, amit én is tanítok, igazából úgy elméletből ismertem ezeket a részecske fizikai dolgokat, ezeket az ütközéseket, és most itt a CERN-ben a helyszínen megláttam azokat a berendezéseket, amelyeken ezeket végrehajtják, illetve ami még megdöbbentőbb, azok a berendezések, amelyek, hogy úgy mondjam, megfigyelik ezeket az ütközési jelenségeket, ezek az úgynevezett detektorok, és hát ez egy külön mérnöki csoda, hogy lehet ilyen parányi részecskéket, ilyen töredék idő alatt lezajló fizikai folyamatokat megfigyelni. Minél kisebbek a részecskék, és minél kisebb az idő, annál hatalmasabb berendezések kellenek. És ez lenyűgöző, ezt látni. Voltunk lenn az alagútban, egy 100 méter mélyen, ahol a protonok szaladgálnak körbe-körbe, hogy ilyen nem fizikusan fogalmazzak.
Hogyan tudja ezt továbbadni a diákjainak? Hogyan tudja felserkenteni bennük az érdeklődést? Bár hát egy ilyen műszaki iskolában biztos már meglévő érdeklődés van. Ezáltal még talán lehet, hogy pont nehezebb is a feladat.
Hát azt hiszem, hogy a gyerekek, mikor érzik, szerintem minden szakmákban így van, amikor érzik, hogy egy olyan ember olyan dologról beszél, amit az illető megtapasztalt, átélt, ez lehet informatikában is, ha egy számítógép programozó mondja el a programozást, annak nagyobb súlya van az ő szemükben, ugyanígy fizikában is, hogyha egy olyan ember meséli el, akár prezentálva az ő fotóival például, én ezeket direkt összegyűjtöttem, nem a magam reklámozására, hanem csak hogy bizonyítékként, hogy íme itt vagyok, én ilyen kis apróság, és akkor az atlasz pedig mekkora, hogy lássák az arányokat, szóval így sokkal hitelesebb ez a személyes részvétellel való bemutatása a dolgoknak. És ez hát kevés fizikatanárnak adódik meg, és én örülök, hogy ez nekem megadatott.
Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert a munkában!
Köszönöm szépen!
Jevis Beátával beszélgetünk, aki közoktatási szakértő, informatika tanár és a GDF, a Gábor Dénes Főiskola oktatója, és nem mellesleg sok éve részt vesz a Magyar Fizika Tanárok tanulmány útjának a szervezésében ki a CERN-ben. Milyen nehézségekkel kellett szembenézni a szervezés során, milyen volt az első alkalmat megszervezni, és milyen támogatókat tudtál szerezni, és hány éve működik ez?
Jó napot kívánok! A CERN-i tanár továbbképzés tanulmányutat most már 8 éve szervezzük közösen a férjemmel, dr. Sükös Csabával. Nagyon nagy kihívásnak éreztük ennek a tanulmányútnak a megszervezését. Az első tanulmányút megszervezése nyilván a legnehezebb volt számunkra, hiszen a kinti lehetőségeket is meg kellett ismerni, és a programot úgy kellett összeállítani, hogy az nem csak a kintiek számára megfelelő legyen, hanem a magyar országon, tehát a magyar tanár kollégák számára is elfogadható legyen. Tudni kell, hogy maga a programban rengeteg lehetőségünk nyílt a nagy kísérleti berendezések meglátogatására, például a CMS vagy az AD, a számítógép központba betekinteni, ahova mindenhova meghatározott időben lehet kisebb csoportokkal belépni. Tehát ezeket kellett összeegyeztetni a programban azokkal az előadásokkal, amik sorrendben meg nagyon fontos volt, hogy előbb hangzódjanak el az előadóktól, és ezt kövessék a látogatások. Tehát a maga a program összeállításában együtt dolgoztunk természetesen dr. Horváth Dezső professzor úrral, akinek köszönhető igazából a szakmai programnak az összeállítása, és ő tartotta együtt a kapcsolatot a CERN-ben dolgozó magyar fizikus kutatókkal. Mi pedig megpróbáltuk a szabadidős programot is hasznosan kitölteni, tehát hogy legyen lehetőség genfi városnézésre, vagy genf történeti nevezetességeinek a megtekintésére, ugyanakkor útban a CERN felé, ha már busszal utazunk több mint 20 órán keresztül, nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen lehetőség a rajnai vízesést is megtekinteni. Valamint az út során ugyancsak hasznos tevékenységként szántuk a tanári kísérleteket, amiknek az volt a célja, hogy az itthon esetleg diákokkal elvégzendő kísérleteket a tanárok több megközelítésben, több szempontból bemutatják egymásnak az út során, és tanulunk egymástól, új eszközöket látunk, vagy új megvalósítási lehetőségeket, módszereket. Tehát igazából a tanulmányútnak több célja volt, megismerni a részecske fizikában elért új kutatási eredményeket, megismerni azokat a nagy berendezéseket, kísérleti egységeket, amik igazából csak ott a CERN-ben tekinthetőek meg, és lemenni a helyszínre, beszélni ott olyan fizikusokkal, akik az A-tól az E-ig mindent tudnak az adott kutatással kapcsolatosan, megtekinteni azokat a nevezetességeket az út során, amik ugyancsak fejleszték az általános műveltséget a történelmi szempontból és igazából nevezetesség szempontjából is, és ugyanakkor természetesen a mi tanulmányutunk különbözik a többi ország tanulmányútjától, hiszen a tanároknak a hazatérés után egy beszámolót is kell írnia, tehát ezáltal ők visszacsatolnak arra, amit láttak, és még jobban helyre teszik az elsajátított anyagot, vagy azokat az információkat, amiket megtapasztaltak az út során. Maga a szervezés az körülbelül egy évvel azelőtt kezdődik, ahogy kiutazunk, tehát az országos fizikatanári ankéton, amit az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervez évente, itt kerül meghirdetésre maga a tanulmányút. Ezt követően a tanárok pályáznak, és természetesen az indulás előtt már egy-két hónappal minden információt megtudnak, hogy hol fognak lakni, milyen lesz a program, mi várható. Az előadásoknak az előtti évi előadások vázlatát már letölthetik, tehát az előadásoknak az anyagát is igazából megismerhetik, tehát készülni lehet erre az útra. Ami nagyon nagy nehézség, természetesen a kijutásnak a megteremtése, tehát az anyagiaknak a megteremtése, megszerzése. Hát 8 éven keresztül igazából minden évben próbálunk újabb és újabb szponzorokat felkutatni. Először is itt köszönetet kell mondjunk a CERN-nek, akik a legtöbb támogatást nyújtják. Köszönetet kell mondanunk a különböző alapítványoknak, a Paksi Atomerőmű által támogatott alapítványnak, az Ericsson Kft.-nek, aki néhány éve ugyancsak támogatom, és az idén a Kossuth Klub, TIT Kossuth Klub Egyesület is támogatta már a tanulmányunkat. Volt olyan év, hogy más szponzorok is megpróbáltak kisebb-nagyobb segítséget nyújtani, hát például a Wigner Kutatóközpont is támogat. Nem is mindegyiket lehet pénzben mérni, hanem akár szellemi értékben is támogattak, hiszen a kutatók gyakorlatilag a szabadidejükből támogatják ezt a programot, és utaznak ki a CERN-ben ahhoz, hogy az előadásaikat megtarthassák.
Milyenek a tanárok visszajelzései, és mennyire tudják utánkövetni a tanárok munkáját?
8 év táblatából azt mondhatom, hogy a tanárok nagyon elégedettek ezzel a tanulmányúttal, és rendkívül hálásak. nekik egy feladatuk is van, ezt ahogy a kinti kollégák is fogalmazták, úgynevezett nagyköveti feladatuk. Ha hazajönnek, mindenképpen előadást kell tartaniuk az iskolájukba, a diákoknak, kollégáknak, tantestületnek, és hát ha lehet, akkor azt kérjük, hogy publikálják is a látottakat. Azt mondhatom, hogy nagyon sok disszeminációs tevékenység már megvalósult, tehát újságcikkek jelentek meg, vagy a gyerekekkel együtt, a cenniekkel, vagy cerni kutatókkal online videokonferenciát tartottak, tehát többféle rendezvényt tartottak arra, hogy igenis a látottakat terjesszék, és tovább adják a stafétát, tehát motiválják a többi tanárt is arra, hogy a következő tanulmányútra is jelentkezzen.
Mi is biztatjuk így a rádión keresztül a tanárokat, hogy járjanak el az 5. Lóránd Fizikai Társulat által szervezett ankétok.